Kedves hallgatók, mai beszélgető társam Varga Sándor.
Gyertek, halljátok, ti istenfélők mind, hadd mondjam el, mit tett velem. Szám hozzá kiáltott, nyelvem őt magasztalta. Ha álnok szándék lett volna szívemben, nem hallgatott volna meg az Úr. De Isten meghallgatott, figyelt imádságom szavára. Áldott legyen Isten, mert nem utasította el imádságomat, szeretetét nem vonta meg tőlem.
Sándor, gondolom, a te utad sem volt egyenes, mint sokan másé sem.
1976-ban születtem, 3 hónapos koromban megkereszteltek. Ezután körülbelül 33 éves komig nem volt kapcsolatom igazából az egyházzal. Nagyapám bányász és parasztember volt, a mamával 4 gyereket felneveltek. Nagymamám evangélikus volt, minden este énekelt az evangélikus énekeskönyvből. A papa minden vasárnap fölvette a legjobb ruháját és elment a templomba. És vitt magával engem is, vele örömmel mentünk, és amikor ő hazament egy éven belül, ahogy mamát kiszólított az életből, jóisten, utána nem voltak igazából olyan emberek a környezetemben, akik vallásos életet éltek.
Hát te szüleid?
Ők már nem jártak templomba. Nem is volt egyházi esküvőjük, nem tapasztaltam meg, hogy milyen az, amikor egyik szülő másikat szereti. Sokszor kellett veszekedésre elaludni, nem került elő a Szentírás, nem fektettek arra súlyt, hogy beszéljenek arról, hogy kicsoda Jézus. Kisdobos és úttörő lettem, hittanoktatás nem volt az iskolánkban. Tudok róla, hogy azért a templomunkban volt, és egy alkalommal engem hívott is a plébánosunk, de én azt mondtam, hogy én nekem nincs kedvem, és akkor ez ennyibe maradt. Közben szüleim elváltak, nem sokkal később édesapám el is hunyt, közben született egy öcsém 90-ben, aki gyakorlatilag már apa nélkül nőtt föl, és sajnos ő még most sincs megkeresztelve. Dolgoztam, dolgozni szerettem, tettem, amit kell, de közben persze, elmentem rossz felé. Abban az időben kezdett megnyílni a nyugati Kánaán, Ausztria felé. Nekünk például nem volt még színes tévé, videó, az nagy szó, bejöttek akciófilmek, meg nyilván hozzájött még az egyéb szennymédia is, képek, ez meg az. Akikkel mondjuk az utcán fölnőttünk, az volt az érték, hogy ugye hát fiúnak, ha minél előbb ugye el kellett veszteni a szüzességét. Hát ez volt az érték. Nem gondolkodtunk mi Istenről. Jutóbb tudom, hogy mindig imádkoztak, értem is, ahogy én is imádkozok most már mindenkiért. Olyanokért is, akik nem is tudják ezt. A bűn lejtőjén egyre lejjebb mentem, éltem azt, amit jónak láttam, amit mindenki csinált a környezetembe. A szenvedélyek olyanok, hogy egyre többet kíván az ember, mert nem elégíthető ki. Egyre több mindent engedhettem meg magamnak, mert jobban kerestem. Nem voltam megérve arra, hogy családot alapítsak. Olyan 25 éves korom körül egy kapcsolatban voltam. Volt egy barátnőm, fölmerült a lehetőség, hogy esetleg, most így fogalmazok, akkor nem ezt mondtam volna, hogy áldott állapot lépett föl. Egy házasságon kívül ezen akkor én még nem is gondolkodtam. Megijedtem. Nem mertem fölvállni a felelősséget. Azt hazudtam neki, hogy én olyan keményen kábítószereztem, hogy nekem nem születhet egészséges gyermekem. Na most ez részben igaz, mert a marihuánáig jutottam. Tehát attól keményebb tudatmódosítószer nem volt. Ugye meg nyilván alkohol. Utána persze a kapcsolat megszakadt, én pedig próbáltam tovább élni, és akkor
lelkiismeret fordulás.
Egyszer
volt?
Csak igen, a Balatonra tartottam egymagamba, és hallgattam a Vétek együttestől az Augusztus délután című számot, és ott valami leesett nekem erről a dologról. Hogy én mit tette, hogy gyakorlatilag egy születendő életet, ami nem is biztos, hogy volt, hárítottam magamtól csúnya módon, ez az igazság, följött bennem, hogy ez egy rossz szándék volt, amit én csináltam. Ez rossz volt. De ezzel nem tudtam mit kezdeni. Én nem tudtam, hogy ezt meg lehet gyónni, és a Jóisten megbocsátja. Kezdtem ugye még jobban kábítani a fejemet, inkább alkohollal, hála Jóistennek a füves cigit abba hagytam. Tehát nem tudtam ezzel a problémával mit kezdeni. el tudtam végezni mindent. Én nem voltam veszélyes senkire nézve, még magamra nézve se, de ez a probléma végleg begyűrűzött az agyamba, és nem tudtam ebből kijönni se, hogy nem tudtam ebben mit kezdeni. Állandóan ezen rágottam. Csak körbeforogni tudtam, és nem jött segítség. Akkoriban villanyszerelőként dolgoztam, elektromos hálózaton, nagyjából feszültség alatt volt mindig a hálózat, amin dolgoztunk, és egy alkalommal, tél volt, végzem a éppen aktuális villanyvezeték bekötését az oszlop tetején, és mint a kollégám szólt volna lentről, hogy dolgozni nem, de a borravalót azt meg fölveszitek. Ez engem így mindegy mellbeütésként ért, és azt mondtam, hogy én nem tudok tovább dolgozni. Lejöttem a villanyoszlopról, haza vitettem magam, mondván, hogy nem tudok dolgozni. Így is volt, de nem azért, mert nem volt a kezembe, meg a lábomba erő, hanem pszichésen, teljesen padlóra kerültem. Akkor én már olyan állapotban voltam, hogy nem is biztos, hogy különbséget tudtam tenni, hogy ki szól hozzám. Szerintem nem a kollégám szólt hozzám. Tehát a lelkiismeret szólalt meg. Tehát nem tudtam dolgozni, és nem jött oda senki, hogy menjél el gyónni, hogy beszélj egy pappal, hanem a pszichiátriára irányítottak engem a rendelőbe. A pszichiátriai osztályon elkezdtem sírni. És akkor megláttatta a főorvosasszony, és egyből azt mondta, hogy kórház. Én megmondtam, hogy nekem nem kell kórház, én nem beteg vagyok, hanem bűnös. Akkor még jobban csóválta a fejét, és már mentőt is hívtak. Mondtam, hogy nem kell mentő, el tudok menni tömegközlekedéssel is miattam, nehogy ne legyen mentő egy komoly esetnek. Nem magát nem lehet engedni, mentővel kell vinni. Tehát rövid időn belül Lipót mezőn találtam magam az árt osztályon, és akkor egy darabig ott voltam. Utána kiengedtek erős gyógyszerekkel, ott vettek föl rólam anamnézist, tehát nem egészen azt írták le, amit én mondtam, és utána, amikor később erre felhívtam a figyelmet, azt mondja, az mindegy. Egy idő után kikerültem, a cégtől el nem küldtek, elláttak addig is rendes fizetéssel, annak reményében, hogy visszakerülök. Ebben az időben én egy elektroműszerész szakmunkás voltam, akinek van érettségie, katonaviselt voltam, a kategóriás őrkatona fegyverjavító és hivatásos jogosítvánnyal rendelkeztem. És a Gábor Dénes Főiskola műszaki informatika szakára jártam saját költséges esti levelező tagozaton, és mondjuk, hogy felépültem, visszamentem dolgozni, de nem volt az igazi, gyógyszereket kellett szedni, ugyanúgy a gondolat forgott a fejembe, amiben nem volt kiszállás. És még egy több bűn jött föl, akkor már ezek is kezdtek rám települni. Hazudtam is, vagy tiszteletlenül bántam valakivel. Úgy érzem, hogy valahogy a lélek indított bűnbánatra.
Tehát elkezdted bűnnek érezni azt, amit korábban igen. Nem.
És nem tudtam tőle szabadulni. Nem tudtam, hogy nem a pszichiátriára kellett volna menni, hanem az 500 méterre arrébb lévő templomba, ahova ma minden reggel szentmisére járok, és ott bérmáltak engem.
Nem beszéltél ezekről soha senkinek?
Nem volt olyan ember a környezetemben, aki lelki ember lett volna. A közvetlen kollégáim azt mondták, hogy hát ez nem gond, ez semmi. Nem is értik, hogy én ezen miért aggódok. Ki kristályosodott, hogy nem törődik velem igazából senki. És közben próbáltam ugye keresni barátokat, közösséghez ide-oda csapódtam, tehát itt elég csúnya helyekre is el sikerült jutnom. Végül arra jutottam, hogy nekem nincs más, meg kell lőjem magamat, mert nem tudok mit kezdeni a bűnömmel. Csak a megfelelő időt vártam. És a megfelelő idő valahogy úgy jött el, hogy egy reggel fáradtan nem sikerült aludnom, este megerősítettem magam egy kis tollal, és magamra kötöttem a 220 voltot a két kezemre. Bedugtam a konnektorba, és közben azt mondtam, hogy bocsáss meg Istenem. Valami fájt, és akkor kihúztam. A kezemen voltak sebek.
Igen, látszik a nyoma rendesen.
Akkor fölhívtam egy valakit, aki azt állította, hogy én neki a legjobb barátja vagyok. Elmondtam neki, mit csináltam. Eljött hozzám, elvitt az ügyeletre, elvittek kórházba, ahol 3 hónapig tartózkodtam.
Milyen gondolatok jártak annak idején a fejedben?
Még 2 héten keresztül én vágytam meghalni. Adtak nekem gyógyszereket, nem igazán tudtam gondolkodni. Gyakorlatilag vegetáltam.
És amikor kijöttél a kórházból, változott valami benned? Mert amikor megtetted ezt a súlyos dolgot, azt mondtad, hogy bocsáss meg Istenem. Ez azt jelenti, hogy Isten van, és ráadásul a tied. Nem gondoltad ezt végig?
Miután a megtérés útjára léptem, fedeztem föl, hogy gyakorlatilag mint egy jobblatorként mentett meg az Úr. Én nem kerestem őt, tehát nem is tudtam, hogy van, de ő soha nem hagyott engem. A kórházban azt mondták, 2 ujjamba elhalt a vérkeringés, és indokoltnak látszott, hogy leamputálják. Ezt meg is tették. Na, ekkor vége szakadt a szakmai pályafutásnak. Azt mondták, 100%-oltassam le magam. Ez úgy kezdődött, hogy mivel szuicid dolog volt, ezért a hivatásos jogosítványomat semmi vizsgát nélkül bevonták, hogy alkalmatlan vagyok. Nem nagyon látogatott senki, édesanyám viselte nagyjából gondomat. Fölépültem, de a gondolattól még mindig nem tudtam szabadulni. Ha akkor tudtam volna, hogy mindent megkapunk, amit imádsággal, háladással kérünk, meg hogy mennyire szeret minket az Úr. Csak ugye elhomályosodott a látásom, mert nem úgy éltem, ahogy kell. Voltak ilyen jobb kegyelmi periódusok talán, vagy hogy nevezzem. Tehát ő kezdett visszajönni a életkedvem, nevezzük így. És én akkoriban csak a mi atyánkot tudtam, még az üdvözlégyet sem tudtam. És elkezdtem a nap adott időszakaiba a mi atyánkot elmondani, és magam módján kéréseket fogalmazván Isten felé, hogy én mit szeretnék. Vágytam egy boldogabb életre. És akkor itt eltelt pár év. És még azért néha fölmerült bennem ilyen szuicidkésztetés. Ilyenkor még mindig próbáltam ugye itallal kompenzálni, mert olyankor egy kicsit jobb volt. Tehát akkor tudtam örülni annak, hogy süt a nap, akkor nem forgott az agyam azon, hogy ezt tettem, azt tettem, amazt tettem, egy alávaló, utolsó szemét, minden vagyok. De imádkoztam, és utána lassan megtanultam az üdvözlégyet is. És utána itt-ott kezembe került a Szentírás, kerestem Istent, és akkor gondoltam, hogy a Biblián keresztül. Kezdtem összeszedni magam egzisztenciálisan is. Egyszer csak valamiért én menjek el a templomba, úgy éreztem. Nem hívott földi ember, hogy menjek, a hozzánk legközelebb esőbe, ahova ugye most is járok, és ahol engem kereszteltek. És én elmentem, és ott leültem, és csináltam, amit a többiek. Amikor fölálltak, fölálltak, amikor leültek, leültem. Amikor áldozni mentek, én is kimentem, csak nem tudtam, hogy én mit csinálok. Sokszor úgy tűnt, hogy pont hozzám beszél az atya. Pont az én gyarlóságaimra volt kihegyezve a szent beszéd, legalábbis én ezt úgy érzékeltem. De én akkor azt gondoltam, hogy ez direkt nekem szól, hogy mit keresek én itt. Egyszer ugyanúgy beállok áldozni, és akkor a unokatestvérem megkopogtatta a vállamat, és azt mondta, hogy üljek le. És akkor a szent misé után odajött, és azt mondta, hogy akarok-e első áldozó lenni, akkor kezdjek el járni kitoktatásra, katekumenátusra. Az első áldozásig eljutottam, a gyónásra magamhoz képest felkészültem, és miután megkaptam a feloldozást, 2009 húsvétján voltam első áldozó. Utána jött a bérmálkozásra való felkészítés, 2010-ben Bérmács Pány Antal megyés püspök atya az Érdély Jézus Szíve templomban. Na azért persze még elkövettem olyan bűnöket, amit nem is voltam biztos, hogy az bűn. Például úgy gondoltam, hogy az teljesen tiszta szeretet Isten előtt, ha én valakit szeretek, és mi együtt élünk. Született gyermek is, fogant is gyermekem, a 9 éves. Hála Istennek érte is, meg mindenért.
Nem kaptad meg azt a megkönnyebbülést, ami után vágytál, hogy megszabadulj ezektől a gondolatoktól?
De megkaptam, csak ugye közben gyakorlatilag egy törvénytelen kapcsolatban éltem, amiről én azt gondoltam, hogy az úgy jól van. Ekkor még nem jutottam el oda, hogy nem azzal van a baj, amit már megbocsátottak, hanem az, amiben élek. És amikor már tiszta lelkiismerettel voltam, leraktam a cigarettát is, végleg az Úr kegyelmét kértem, akkor elvette tőlem a vágyat gyakorlatilag egy pillanat alatt.
Hogyan jutottál el a tiszta lelkiismeretre?
Hogy nagyon sokszor gyóntam. Szálanként húzogattattam ki az Úrral a szívemből a gonosz hajtásokat. A Jóisten, hogy ha valódi, igaz szándékkal keresi őt a lélek, akkor minden kegyelmet megad, és megbocsátja minden bűnünket, és meggyógyítja minden betegségünket. Próbáltam rendezni a párkapcsolatomat, nem sikerült. És ugye akkor hát radikális döntést kellett hozni, hogy ez így nem mehet tovább, és onnantól tisztán éltem, nem kellett mindig a nagy súlyos bűnök terhét hordani, és megismertem egyre inkább az egyház tanítását, mind a Szentíráson keresztül, akkor a Szentmisében, és esténként hallgattam a lelki műsorokat, előadásokat rádión, és sokszor hallottam Székely püspök atyát beszélni, főleg arról, hogy az evangelizációnak nagy akadálya a tudatlanság.
A megismerési vágynak volt a része az is, hogy jelentkeztél a kózióra.
Sok ember sokfelől jött. Itt nagyon rövid idő alatt sokkal többet tudtam meg a kereszténységről, mint egyszerű körülmények között lehetett volna. Itt megjött az a tűz, amit ugye tovább kell vinni, és itt éreztem meg, hogy kell tenni valamit. Az nem elég, hogy vagyunk és élvezzük az Isten kegyelmét. A hála megvolt bennem, nem szeret az ember adós maradni, amit lehet, azt visszaad, ha van módja. Én az életemet kaptam vissza, sőt, azon felül mindent. A kózióba ugye felszólítanak a végén, hogy mindenki keressen közösséget, mert ezt a lángot csak úgy lehet megőrizni. Lett egy csoportunk, ami máig működik.
És utána, hogy folytatódott az életed?
Ugye nem sikerült rendezni a házasságomat, és lassan ellehetetlenültem egzisztenciálisan is, és visszajöttem szülővárosomba Érdre munkát keresni. Közben a jogosítványt is visszaadták, mert bebizonyosodott, hogy igazából nincs nekem semmi bajom. És lett egy lehetőség, hogy át lehet képezni az embernek magát autóbuszvezetőnek. Ennek ugye elég kemény alkalmassági feltételei vannak. Úgy néz ki, hogy tényleg meggyógyít az Úr teljesen, mert most naponként azért több száz embert sikerült biztonsággal Budapesten közlekedtetnem, és ez így jól van. Szolgálatnak tekintem ezt a munkámat is, mert nem tudok igazából semmit se adni Istennek, mert minden az övé. Csak szolgálom az embertársaimat a nekem juttatott talentumokkal. Én a Mária Rádióval először az autórádiónak a gombját tekergetvén 2010-ben találkoztam. Nekem való feladatot találtam, amire szükség is van, tehát a technikát kezelni. Ez engem érdekel, és maga a tartalom is, és itt van egy olyan közösség, amely teljesen be- és elfogadó, segítő és vidám közösség. Ez nagyon jó és áldásos. A Mária Rádió szerintem biztos, hogy Isten műve, mert csak a testvérek adományaiból, önkéntes munkájából, illetve Isten kegyelmében tartja fent magát.
Ha most visszagondolunk arra, hogy volt egy olyan nagyon-nagyon sötét pillanat, amikor meg akartál halni, és magadra kapcsoltad az áramot. És most, ahogy hallak beszélni, nagyon erős gyanú van arra, hogy te boldog ember lettél. Ez valóban így van?
Így, így. A gondok problémák ellenére igen boldog vagyok. Hálát adok neked, Istenem, hogy megbocsátottál és újrakezdésre bátorítottál. És köszönöm, hogy adtál feladatot, amit örömmel tudok végezni mások hasznára. És végül hálát adok az új életemért, a gyermekemért, mindenért. Legyen neked hála és dicsőség. Amen.
Kedves hallgatók, Varga Sándor tanúságvételét hallották, a felvételt Kerek József készítette.
Tanúságtétel című műsorunkat hallották.
Ha további személyes vallomásokat szeretnének meghallgatni a megtérésről, ismert s kevésbé ismert emberek tanúságtételeit, megtehetik a Mária Rádió honlapján az életvezetés menüpont alatt található tanúságtétel csempére kattintva www.mariaradio.hu. Mária, Mária.
Mária Rádió, a lélek hangja. A szentségek. Dr. Erdő Péter bíboros prímás, esztergom budapesti érsek műsora.